A ma délutánra kijelölt ige szakasz, a János harmadik levele. Az egész levél 15 vers, tehát János harmadik levele első versétől fennállva hallgassuk az igét. Én a presbiter a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor a testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked, köszöntenek barátaid, köszönsd te is barátainkat név szerint. Kedves testvérek, ahogy láttam a kijelölt igét, elolvastam gyorsan egyből a levelet, és utána azon gondolkodtam, hogy vajon ez a levél milyen üzenetet hordoz ma délután a gyülekezetre, milyen üzenetet fog belőle adni nekünk az Úr. Hogy elkezdtem olvasni újra és újra a levelet, arra jöttem rá, hogy meg kell ismerni egy kicsit a hátterét, hogy jobban tudjuk értelmezni. Így egy picit utána néztem annak is, hogy mi a háttere ennek a levélnek, hogyan keletkezett, miért, kinek íródott, és hát elég sok dolgot találtam róla, vagy legalábbis sok helyen találtam hasonlóan kevés információt, ez a pontosabb megfogalmazás. Azt tudjuk, hogy ez a levél ez egy időben keletkezhetett a János első, illetve második levelével. A címzetje egy Gájusz nevű ember, akiről annyit tudunk, hogy hívő ember volt, illetve azt is tudjuk róla, hogy vendégszerető volt. Ez utóbbiból már feltételezhetjük azt is, hogy tehetős ember volt, hiszen volt lehetősége befogadni és megvendégelni az apostol küldötteit. Egy olyan korszakban íródott ez a levél, amikor a kereszténység nagyon korai időszakában, az első időszakában járunk. Sok új gyülekezetet plantáltak, sok új gyülekezet alakult Kis-Ázsiában, és ezeket a gyülekezetet járták apostoli küldöttek, vándor prédikátorok, misszionáriusok, és ezeket a gyülekezeteket végigjárva hirdették a Krisztust. És ez a Gájusz befogadta ezeket az embereket, megvendégelte őket, sőt, olyanokat is befogadott az otthonába, akiket nem ismert, azért is írja János, hogy az idegeneket is befogadja, meg jó dolgok azok, amiket az idegenekért tesz. Van egy olyan teória, ami szerint egy csomagban kellene kezelni ezt a három levelet, és Demetriosz, akit említ a levél, ő maga vitte el Gájuszhoz ezeket a leveleket, és János első levele az egyfajta tanítás, ami a kis-ázsiai gyülekezeteknek íródott. A második levél az konkrétan ahhoz a gyülekezethez ott kellett felolvasni, aminek tagja volt Gájusz, és ez a harmadik levél, ez egyfajta kísérő levél, amit személyesen Gaiusnak címzett. Gaiusnak íródott a levél, és ebben János megdicséri és bátorítja Gaiust, illetve figyelmezteti a Diotrefész jelentette veszélyre, és ajánlja neki Demetrioszt, mint szolgatását az Úrban. Na most ugye ez egy teória, de az azért mindenképpen elgondolkodtató, hogy egy személy és személy közötti levél ilyen módon fennmaradt és megmaradt közel két évezreden távlatából, és mindenképpen egy nagyon érdekes része a Bibliának ebből a szempontból. Ugye akiket említ a levél, Gaius, Diotrefész és Demetriosz, más embert nem is nagyon említ meg. Gaiusról ugye láttuk, hogy szolgált a testvérek felé. Ilyen módon ő egy eszköz volt, Istennek az eszköze volt a gondviselésben, mert ezek a vándor prédikátorok, apostoli küldöttek, ezek nem rendelkeztek vagyonnal, ki is tér ugye itt a hetedik vers arra, hogy semmit nem fogadtak el a pogányoktól, úgymond rá szorultak az Isten gondoskodására, és ebben volt eszköz Gaius is, azzal, hogy vendégül látta az ilyen testvéreket, és élelemmel indította útnak, amikor mentek a következő gyülekezetbe, hogy szolgáljanak. Viszont azt is látjuk, hogy nem csak a vendég szeretetéről ír neki János, hanem a gyülekezetben tapasztalt problémákról is ír neki, sőt, személyes látogatást tervez, ahol személyesen majd szeretne találkozni Gaiusszal. Ezért azt is feltételezhetjük, hogy ez a Gaius ember nem csak hogy tehetős volt, de befolyásos ember is volt a gyülekezetében, és egy gyülekezeti probléma képe rajzolódik ki, ahol Gaius az igazságban járt és a Krisztust követte. Diotrefész, a másik, akiről szó van itt az igében, ő szintén egy befolyásos tagja volt a gyülekezetnek, sőt vezető szerepe volt, legalábbis volt lehetősége arra, hogy a közösségből kiközösítsen bizonyos embereket, tagokat, mondjuk akik nem a János tanítását követik. Azt is tudjuk róla, hogy elsőségre, vagyis hatalomra vágyik, és gonosz rágalmakkal illette János apostolt, így hiteltelenítve az ő tanítását. A küldöttjeit, illetve a misszió munkásokat, vándor prédikátorokat ő maga nem fogadta be, sőt, még azokat is megakadályozta, azokat a testvéreket, akik szerették volna befogadni, valószínűleg azért, mert öncélú tervei voltak a gyülekezettel, öncélú tanítása lehetett, és ugye ellentétes volt ez azzal a tanítással, amit János apostol tanított. Nagyon elgondolkodtató, hogy a levél keletkezésétől nem kell sokat visszamenni, csak néhány évet, és azt olvassuk még akkor az első gyülekezetről, hogy egy szívvel és egy lélekkel volt jelen a gyülekezet, együtt dicsőítették az Urat, sőt, vagyonközösség is volt, és nagyon rövid idő eltelik, és már egyfajta hatalmi harcról olvashatunk gyülekezetben. És egy nevet említ még meg János, Demetrioszt, akiről azt tudjuk, hogy egy igaz keresztény férfi volt, János bizonyságot tesz róla, igazolja az ő hitét, de ennél sokkal többet nem tudunk meg róla. Szövegkörnyezetből talán az tűnik még ki, hogy a tanításai, vagy a tettei legalábbis ellentétesek lehettek Diotrefész tetteivel, vagyis egyfajta jó és követendő példaként áll előttünk. Ami a levélből számomra nagyon hamar kitűnt, hogy János úgy vélekedik, hogy a cselekedetek és a hit között összefüggés van. Na nem úgy, hogy a cselekedetek igazítanának meg, mert azt tudjuk, hogy nem így van, tehát cselekedetek által nem tudunk megigazulni, de mégis azt látjuk ebből a levélből, hogy igenis nagyon fontosak. Van több igevers is a hit és a cselekedetek közötti kapcsolatról, egyet szeretnék is nektek felolvasni, az Efezusi levél második része, 8.-9. vers, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ugye tehát azt látjuk, hogy hit által van az üdvösség, nem tőlünk van, az Istentől van, sőt, ki mondja, hogy nem cselekedetekért. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy az üdvösség az kizárólagosan kegyelem. Ezt egyébként megerősíti a Róma 3.28 is, az így szól ez az ige, hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Akkor nem számítanak a tettek egyáltalán? Vajon miért említi János? Ugye, hogyha a tettektől várjuk a megigazulást a mi tetteinktől, akkor valóban elmondhatjuk, hogy nem számítanak. Az üdvösségünk nem azon múlik, hogy milyenek voltak a tetteink. És csalódik az az ember, aki úgy gondolkodik, hogy ő azáltal válhat kedvessé az Isten előtt, hogy jót cselekszik. Tegyük hozzá, ha valakiben ilyen gondolat fogalmazódik meg, az még nem feltétlenül rossz. Gondoljunk egy olyan emberre, aki mondjuk nem keresztjén háttérrel rendelkezik, és szeretne közeledni az Istenhez, és még úgy gondolkodik, hogy ha majd ő jót cselekszik, akkor közelebb kerülhet az Úrhoz. Ilyen módon nem rossz, bár hogyha megismerte az Urat és megtalálta, hiszen az Isten megtalálható, akkor majd az ő üdvössége is hitáltal, és az ő megigazulása is hitáltal megy végbe, nem a cselekedetek által. A cselekedetek tehát ebből a szempontból nem számítanak. De mégis azt látjuk, hogy János itt a tetteket nézi, a cselekedeteket, és ezek alapján ő komoly következtetéseket von le. Ugye Gájuszról azt írja, hogy megdicséri a vendég szeretete miatt, pedig nem láthatunk bele az ő lelkébe, nem tudhatjuk, hogy vendégszerető, a tettei alapján következtethetünk erre. És a hit is hasonlóan működik, hiszen nem látunk egymás lelkébe, de a cselekedetek alapján lehet következtetni arra, hogy mi van oda bent. És hogyha következtetésre használjuk a cselekedetet, akkor tekinthetjük úgy, hogy ez egy következmény. Nem a cselekedet fog megigazítani minket, de hogyha megigazultunk, akkor a jó cselekedet már megmutatkozunk az életünkben, mint következmény. Eszembe jutott, hogy ugye a vírussal együtt kell élnünk most már egy ideje, és hogy tulajdonképpen nevezhetnénk tünetnek is a tetteinket. Ugye, ha én most azt mondanám nektek, hogy lázas vagyok, nem érzek ízeket, szagokat, nehezen kapok levegőt, akkor mit gondolnátok? Azt gondolnátok, hogy covidos vagyok. Belém láttok, tudjátok, hogy covidos vagyok? Nem. De a tünetek alapján erre lehetne következtetni, és jó esélye jó is lenne a következtetés. Na hát a cselekedetek is tekinthetők egyfajta tünetnek, és megmutatja a bennünk lévő lelkületet. Hogyha jó cselekedetet tapasztaltok egy embertől, akkor tudhatjátok, hogy a lelkülete is ezzel összhangban van, és ugyanez igaz a rossz cselekedetekre is. Ilyen módon a cselekedetek által láthatóvá válik a nem látható, vagyis a lelkületünk. Azt írja János ebben a levélben, hogy aki a jót cselekszi, Istentől van. Ez egy nagyon fontos észrevétel, csak tudnunk kellene hozzá, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit tekinthetünk jónak, vagy mit tekinthetünk rossznak. Lukács evangélium a 6. rész 45. versében azt írja az ige, hogy a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Ez az ige arról beszél, hogy a tettekből, a szavakból és az egyéb megnyilvánulásokból fel lehet ismerni a jót és a gonoszt. És nagyon fontos keresztény emberként, hogy fel tudjuk ismerni, mi a jó és mi a gonosz. És a jó az, ami az Istentől van. A gonosz az értelemszerűen ezzel ellentétes. És mikor lesz egy ember jó? Hát akkor, hogyha újjászületett Krisztusban, és Pál apostollal együtt ő maga is el tudja mondani őszintén, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És hogyha Krisztus bennem él, akkor én is jót fogok tudni előhozni a szívemből. Hogyan lehet tehát akkor megkülönböztetni a Krisztusban újjászületett hívő embert a hitetlen embertől? Ez egy sarkalatos kérdés lehetett abban a korban, amikor ez a levél íródott, hiszen amikor érkezett egy küldött, nem feltétlenül lehetett azt ellenőrizni, hogy ő tényleg valamelyik apostol küldte. Szokták mondani, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, és A gyülekezet előjárójának meg kellett tudni ítélni, hogy ki az, akit beenged a közösségbe, milyen tanítás hangozhat el, mert hogyha nem jó ítéletet hoz, és nem megfelelő lelkületű embert enged be a gyülekezetbe, és taníthat, akkor az kárt tud okozni a gyülekezetben, az nem építi, sőt rombolja az Isten országát. Ilyen módon nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a hívő embert a hitetlen embertől. A lelkület az ugyan nem látható, de a cselekedetek alapján következtethetünk a lelkületre. Gájusz esetében is így történik itt a levélben. Nem látjuk azt, hogy mi van az ember szívében, de a Gájusz tettei azt bizonyítják, hogy az ő életében jelen van az élő hit. Ugye Diotrefész esetében is hasonlóan gondolkodhatunk, mert ugyan az ő lelkébe sem látunk bele, de a tettei alapján az ő lelkületére és az ő szándékaira is következtethetünk. A tettek fogják megmutatni, hogy egy ember jó vagy gonosz. A Jakab 2.26-ban azt olvassuk, hogy ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Itt is látjuk tehát az összefüggést a hit és a cselekedetek között. Hogyha én Krisztusban újjászülettem, akkor meg kell, hogy mutatkozzon a tetteimben is az, hogy én hívő ember vagyok. Hogyha ez nem látszik, vagy esetleg valami más mutatkozik meg a tetteim alapján, akkor ott valami nincs rendben, ott valami baj van. A cselekedetek alapján felismerhető kell, hogy legyen egy hívő ember. És gondolj, testvérem, most saját magadra. Mindenki kiki magára. Könnyebb helyzetben vagyunk kicsit, mert a saját lelkületünket valamennyire tudhatjuk, ismerhetjük a szándékainkat, az érzéseinket. Felismerhető benned? A te hited? Van gyümölcse a te hitednek? Vagy összhangban vannak a tetteid a lelkületeddel? Jakab 2.18-ban azt írja az ige, hogy viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Ha tehát magunkat megvizsgáljuk, és azt látjuk, hogy a cselekedeteink nincsenek teljesen összhangban a lelkületünkkel, hogy a hiányosságot fedezünk fel, akkor kérjük az Urat, hogy gyógyítson meg. Nem elég az, hogyha bennem jó szándék van. A hitnek a tettekben is meg kell mutatkoznia. Gondoljunk egy éhes emberre, hiába mondjuk neki, hogy én azt kívánom neked, hogy lakjál jól. Elmondhatjuk ezt akármilyen szépen. Nem fog tőle jól lakni. De hogyha enni adunk neki, akkor szükségtelen bármit is mondani, tudni fogja, hogy mi azt kívánjuk, hogy lakjon jól. Mert a tetteinkből már is kiderült a szándékunk. Érdemes tehát megvizsgálni és megítélni saját magunkat. De az a tapasztalat, hogy amikor az ember önmagát vizsgálja, akkor sokszor más eredményre jut, mint hogyha mást vizsgál. És fordítva is igaz, hogyha más ember vizsgál meg engem, akkor is van, hogy eltérő az eredmény, mint amikor saját magamat vizsgálom. Érdemes tehát megnézni az életünket más emberek szemszögéből is. De már is felvetődik egy nehéz kérdés, hogy vajon szabad-e ítélkeznie egy hívő embernek. Nyilván az a fajta ítélkezés, az a kárhoztatás, az természetesen helytelen dolog, és nem szabad ilyen módon ítélkeznünk. Már csak azért sem, mert egyedül Isten dönt az ítéletről, és ezért hálát adhatunk, mert az Isten ítélete bölcs és igazságos. Hogyha nekünk kellene ítélni, akkor képtelenek lennénk jó döntést hozni, mert ott van a szívünkben a harag, ott van az elfogultság, tehát pozitív és negatív irányba is eltérhetünk, szubjektív lehet a mi ítéletünk, az Isten esetében ez nem így van. És hogyha ő a bíró, akkor az ember nem is tudhatja azt, hogy ki üdvözül és ki nem. Éppen ezért az ítélkezéssel nagyon óvatosan kell bánni. De akkor hogyan tudjuk megítélni azt, hogy egy ember hívő vagy nem hívő? Hol van a határ az ítélkezés, illetve a bűn felismerése vagy kimondása között? Nehéz megmondani, pedig fontos meghúzni ezt a határt, mert a bűn felismerése az élet-halál kérdés. Számunkra is, a testvérünk számára is. És azt látjuk itt a levélben, hogy Ennek a Diotrefésznek az életében bűn volt, és János felfedezte ezt a bűnt. És tudja pontosan az apostol, hogy ha Diotrefész megmarad ebben az állapotában, akkor el fog kárhozni, és ezzel nem ítélkezik fölötte, egyszerűen csak látja a tényt, hogy bűn van az életében. Sőt, nem csak Diotrefészre jelent veszélyt ez az állapot, hanem azokra is, akik hallgatnak rá, és akiket félre tud vezetni a tévtanításával. És éppen ezért szeretne találkozni ezzel a Diotrefészsel, és szeretné emlékeztetni a tetteire. Ezzel az az egy gond van, hogy az ilyenfajta emlékeztetés az konfliktussal jár. És milyen sokszor szeretnénk elkerülni az ilyen jellegű konfliktusokat. És ebből kifolyólag nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy mi azt mondjuk, hogy ó, mi nem ítélkezünk, nem szeretnénk ítélkezni, elvégre az az Isten dolga, és odáig sem jutunk el, hogy nevén nevezzük a bűnt, különösen, hogyha a testvérünk bűnéről van szó. Nem figyelmeztetjük elvégre, hát úgyis az Isten a bíró, majd ő dönt. Sőt, van egy csomó igazság, amivel megnyugtathatjuk magunkat, az Isten szeret, az Isten megbocsát. Ezek mind-mind igazak, de ezzel nem tudom igazolni azt, hogy nekem nem kell felvállalnom adott esetben akár egy kellemetlenebb beszélgetést is, hogyha én felfedezek egy bűnt, akár a saját életemben, akár a testvérem életében, azt nem hagyhatom figyelmen kívül. Mert hogyha figyelmen kívül hagyjuk, és úgy gondolkodunk, hogy az Isten úgyis szeret és megbocsát, ami egyébként igaz továbbra is, de hogyha így gondolkodunk, ezzel azért becsapjuk magunkat is, és a testvérünket is. Hogyha a saját életünkben bűnt fedezünk fel, vagy mondjuk más ember felismeri a mi életünkben a bűnt, arra nagyon nehéz jól reagálni. Ugye ott van a hárítás, a fellobbanó harag, főleg, hogyha más emlékeztet minket erre. Pont ez a testvér beszél, hát az ő életében is ott van a bűn. De valójában inkább hálát adhatunk ilyenkor. Hálát adhatunk azért, hogy még jókor derült ki, még tart a kegyelmi idő. Ugye az lenne a gond, hogyha már túl késő lenne, amikor kiderül, hogy bűn van az életünkben, és nem hagytuk el ezt a bűnt. Adjunk hálát az ilyenére, hogyha kiderül a bűnünk, és hogyha mástól kapunk figyelmeztetést, az akkor is egy háladásra való ok, mert most még van lehetőség letenni a bűneink terhét a keresztnél. Nem kell, hogy megmaradjunk a bűnös állapotban. Megmondom őszintén, nem találtam folytatást, hogy mi lett végül Diotrefésszel, de lehet, hogy van folytatása, nem találtam meg. De milyen jó lenne, hogyha azt olvashatnánk róla, hogy János apostol emlékeztette a tetteire, és Diotrefész pedig eljutott a megbánásig, és elhagyta a bűnét. Ezt nem tudhatjuk, de tanuljunk az ő esetéből, és mi ne járjunk úgy, hogy megmaradunk a bűnünkben, amíg van lehetőségünk azt letenni. És hogyha pedig mi fedezünk fel másban egy bűnt, akkor figyelmeztessük a testvérünket. Féltő szeretettel, de jelezni kell felé. Nem az a cél, hogy elítéljünk vagy kárhoztassunk valakit, az a cél, hogy üdvösségre jussunk mi magunk is és a testvéreink is. Halljuk meg, testvérek, ennek az igének a figyelmeztetését ezen a ma délutánon. Ne engedjünk olyan lelkületet a gyülekezetbe, ami itt kirajzolódik ebből a levélből. Ne engedjük, hogy hatalmi harc vagy semmilyen más bűn beférkőzhessen a közösségünkbe, mert szenved tőle a közösség, rosszabb esetben akár még gyülekezet szakadáshoz is vezethet az ilyen. Legyen példa előttünk Gaius és Demetrios, mutatkozzon meg a mi életünkben is a hitünk, a mi cselekedeteink alapján. Amen.